Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét. A 65. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 377-es dicséretünket lapozzuk fel, 377, és énekeljük el mind a három versével: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megállhatunk előtted ezen a mai napon is. Úrnapja van. a te napod ez. És köszönjük, hogy eljöhettünk ide a templomba, hogy dicsérjünk téged, magasztaljunk téged. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk a te feltámadásodra. Köszönjük, hogy legyőzted a halált, hogy nagyobb vagy a halálnál, és erőd messze felülmúlja annak erejét. És köszönjük néked, hogy emlékeztetsz arra, hogy mielőtt te feltámadtál volna, meghaltál, értünk a kereszten. Köszönjük te néked, hogy bűneinket vetted magadra, és azok büntetését szenvedted el, a kárhozatot, a poklok mélyére szálltál. Köszönjük néked, hogy azért tetted, mert szerettél minket, és nem akartad, hogy mi is oda kerüljünk az ítéletnek, az örök szörnyűségnek, szenvedésnek a helyére. Köszönjük néked, hogy miután elvégezted megváltásunkat, föltámadtál. És áldunk azért, mert van számunkra ma itt is bűnbocsánat, ingyen kegyelmi ajándékként. Segíts ezt az örömhírt elhinnünk, ebben örvendeznünk. Segíts, hogy oda tudjuk alázni a szívünket eléd, hogy el is kérjük tőled ezt a bűnbocsánatot személyesen, hiszen rászorulunk mindnyájan. Köszönjük néked, hogy ígéreteddel bátorítasz, hogy aki kér, az kap. És köszönjük te néked, hogy nem csak bűnbocsánat van a számunkra, hanem az örök élet reménysége is, hiszen te feltámadtál és megígérted, hogy feltámasztod mindazokat dicsőségben, akik benned hívő emberek, akik a te kegyelmedből, bocsánatodból élnek. Köszönjük néked, hogy hatalmas Urunk vagy nékünk, és hogy magasztalhatunk téged minden testi-lelki nyomorúságunk, nehézségünk, fájdalmunk közepette is. Kérünk, hogy áld meg most Isten tiszteletünket, szólj hozzánk, áldott Urunk, királyunk, megváltónk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassátok meg János evangéliumának 15. részéből, a 15. rész 26. verséből. Jézus mondja, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap Jézus Krisztusunknak az atyáról mondott tanításáról gondolkodtunk, azelőtt az önmagáról szóló tanításáról, ma pedig a Szentlélek Istenről szóló tanítását vennénk nagyító alá. Tehát tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy Jézusnak a Szent Háromságról szóló tanítását elemezzük, annak járunk egy kicsit utána, és ma érünk a Szent Háromság harmadik személyéhez, a Szentlélek Úristenhez. Mielőtt az Úr Jézus meghalt, illetve feltámadott volna, a tanítványainak búcsú beszédeket mondott, és ezekben a búcsú beszédeiben, búcsú tanításaiban sokat beszélt a Szentlélekről. Ezen szavai közül származik a felolvasott ígeversünk is, aminek alapján most azt vizsgáljuk, hogy hogyan tanított Jézus a Szentlélekről, mit mondott a személyéről, és végül mit mondott a lélek munkájáról. Tehát hogyan tanított először is a Szentlélekről? Annak érdekében, testvérek, hogy hitelesnek tartsuk az Úr Jézusnak a Szentlélekről mondott tanításait, gondoljunk bele abba, hogy Jézusunk földi élete során mennyire összekapcsolódott a Szentlélekkel. Erről árulkodnak az életét bemutató evangéliumok. Az első három evangéliumban nem olyan túl sokszor, de a negyedik evangéliumban nagyon sokszor találkozunk Jézus Krisztussal és vele együtt a Szentlélekkel. Néhány dolgot hadd említsek, így a négy evangélium alapján. Az első dolog, hogy a Szentlélekkel már Jézus Krisztus fogantatásakor találkozunk. Gábriel angyal mondja Máriának, hogy Isten lelke száll rejád. ahogy lebegett a teremtés hajnalán a vizek felett Isten lelke, és részt vett az anyagi világ teremtésében, ugyanúgy vett részt Istennek a lelke az Úr Jézus Krisztus anyagi testének a megalkotásában is. Titokzatos dolog ez, de fogantaték Szentlélektől, ahogy olvassuk a Bibliában, illetve a hitvallásban is ugyanezt tanúsítjuk. A második dolog, hogy a Szentlélekkel találkozunk az Úr Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésekor, vagyis nyilvános szolgálata kezdetén. Keresztelő János azt mondja, láttam a Szent Lelket, mint egy galambot, leereszkedni Jézusra. Nos, abban a pillanatban, ahogy Jézus részesült a Szentlélekben, egyértelmű igazolást nyert, hogy ő a megígért messiás. Dávid fia, az Úr szenvedő szolgája, mert hogy az ótestamentumi proféták rámutattak arra, hogy a messiás, a Dávid fia, vagy az Úr szolgája teljes lesz Szentlélekkel. Ézsaiás könyvébe olvassuk, hogy veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta. Aztán Ézsaiás könyvében egy másik helyen olvassuk, ez az én szolgám, akit gyámolítok, támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népeknek. Az előző ige vers Ézsaiás könyve 11. részéből való, az első versből, a második, ugyanazon könyv 42. részében első verséből. Vagyis Jézus Krisztusnak, testvérek, a Szentlélekben való részesülése jelezte, hogy valóban ő a megígért messiás. Egyébként a zsidók úgy is gondoltak a messiás korára, kiindulva ebből a két proféciából, hogy azt különösképpen is jellemezni fogja a Szentléleknek, az Isten lelkének hatalmas jelenléte. És hát bizony, ha Jézus életét végig kísérjük, akkor látjuk azt, hogy ő hát hatalmas dolgokat cselekedett. Olvassuk is az igében, Máté evangéliumában, hogy az ő csodáit a Szentlélek által cselekedte Jézus. A Szentlélek erejével. Az lett kézzel foghatóvá az ő csoda megnyilvánulásaiban. De visszatérve még a kereszteléshez, annyira csodálatos ez, testvérek, hogy miután Isten adta, az Atya Isten adta Jézusnak az ő lelkét, Jézus pedig részesült benne, ezután Jézus belefogott a messiási tevékenységbe. Elkezdte, addig nem kezdte el, ezután kezdte el nyilvános szolgálatát, és kezdte meg a papi, a király és a prófétai működését. A lélek hatalmazta föl, most így mondom, arra, hogy elvégezze a messiási feladatát. Azt mondja róla keresztelő János ugyanott, hogy a tanítványaihoz beszél, és azt mondja, hogy Isten Jézusnak, az ő küldöttének nem mérték szerint adja a lelkét. Nem kimércézve, mint amikor mi mércézzük, hogy na most készítek egy kis kenyeret, és akkor abba kell ennyi liszt, vagy ennyi vaj, és akkor megmérjük, és akkor így porciózzuk. De azt mondja János, hogy ő nem ilyen kiporciózva kapja a lelket. A régi proféták kiporciózva kapták Istennek a lelkét, mert voltak bizonyos dolgok, amikre kaptak Isten lelkéből. Nem volt velük állandóan a Szentlélek. Tartottak is attól, hogy, és kérték is Istentől, hogy ne vegye el tőlük a Szent lelkét. De Isten olykor visszavett, aztán megint adta nekik. Amikor profétálniuk kellett, szolgálniuk kellett, akkor kapták a lelket. De Jézus Róla azt mondja keresztelős, hogy ő nem így kapja, hanem ő megkapja. Teljes egészébe, a maga mértéktelenségében megkapja az Isten lelkét. És ez így is van. Csodálatos dolog az, testvérek, hogy egy harmadik dolgot is említsek, hogy Jézusnak nem csak a fogantatásakor, nem csak a nyilvános szolgálata elkezdésekor találkozunk a Szentlélekkel, hanem azt is olvassuk János evangéliumában harmadszor, hogy amikor Isten lelke leszállott Jézusra a megkeresztelkedéskor, onnantól kezdve rajta is maradt. Rajta is maradt. Már az előbb is utaltam erre, hogy az ószövetségi profétákon nem maradt rajta az Isten lelke, de Jézusról direkt beolvassuk, úgy, hogy az Ézsaiás profét a profétát, hogy vele marad a lélek. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek, és tényleg azt látjuk Jézus életében, hogy a lélek vele maradt. Már mindjárt olvassuk Lukács evangélium elején, hogy a lélek vezette Jézust a pusztába, amikor a sátán megkísértette. A Szent Lélek vezette oda. És aztán a kísértések végén, amikor győztesen megvívta ezeket a csatákat, a lélek erejével tért vissza Galileába, és kezdte meg szolgálatát. Lukács evangélium a 4. rész, 1. és 14. verse. Voltak éppen Jézussal vere maradt a lélek, és végigvitte az egész életútját. Ezek után már azon se csodálkozunk, hogy az Úr Jézus volt az, ez a 4. kis pontocska azok kedvére, akik jegyzetelnek, hogy Jézus volt az, aki a benne hívőket részesítette is a Szentlélek ajándékában. Az első 3 evangéliumban 3 hely szól erről, de a 4. több hely szól erről. Már keresztelő János azt mondta Jézusról, hogy ő az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Ez ugyanazt jelenti a 2 szó, a Szentlélek tüzével keresztel. Hendiadonnak nevezik ezt a kifejezés módot, a zsidók gyakran használták ezt. 2 fogalommal mondták el ugyanazt. Szentlélekkel és tűzzel. A Szentlélek tüzével keresztel. Én meg csak vízzel, mondja keresztelő János. Én kisebb vagyok, mint ő, én nem tudom nektek az Isten lelkét adni, de majd ő majd keresztel titeket. És úgy is volt, hogy János evangéliumának a 20. részében olvassuk, hogy mielőtt Jézus mennybe ment volna, és eljött volna pünkösd ünnepe, már előtte rá lehelt a tanítványokra, és azt mondta nekik, vegyetek Szent Lelket. Már ott, mint egy megelőlegezte nekik azt az ajándékot, ez a szűk köre volt, ami aztán majd pünköstkor megérkezik nem csak a szűk körnek, hanem minden egyes Krisztusban hívő embernek a szívébe, a Szentlélek ajándékát. Mert elküldte Jézus pünköstkor a Szent Lelket, ott is ő osztotta az atyától a Szent Lelket a hívőknek, a benne hívő embereknek, de már itt még a mennybe menetele előtt is ő osztotta. Érzékeltette mindenkivel már ott, akkor, hogy a Szentlélek nélkül a tanítványok egy lépésre fognak tudni tenni, és a missziói szolgálatban nem fognak tudni belekezdeni. Ahogy Jézus se tudta a maga misszióját a lélek kenete nélkül végezni, úgy ők se fogják tudni. Kell nekik ez, szükségük van rá, hogy hordozza őket, vezesse őket, vigasztalja, bátorítsa őket. Tehát testvérek, tartsuk szem előtt, itt az első pontunkban ezt akarnám duplán aláhúzni, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek Istenről tanított, akkor ezt olyas valakiként tette, aki bensőséges, intim kapcsolatban állt a Szentlélekkel. Nem úgy volt, hogy megszületett a Földre, és elvesztette a Szentlélek Istennel való kapcsolatát, hanem itt folytatódott az, ami már az örökké valóságban megvolt. Amikor róla beszélt, akkor nem olyas valakiről beszélt, akit nem ismert, soha nem ismert, nem tudta, hogy ki az, de azért beszélünk róla. Ez a mai embernek az okoskodás, amikor elkezd Istenről beszélni, akit nem ismer, de beszél róla. Sokszor vannak ilyen emberek, akik olyanról beszélnek egyébként, amihez nem értenek egyáltalán, ami halvány gőzük nincs arról, amiről beszélnek, de mondják. Jézus nem így beszélt, és ezért, mivel ő ilyen bensőséges kapcsolatban volt az Isten lelkével, ezért a szavai hitelesek lehetnek előttünk. És oda kell figyelnünk, hogy a Szentlélekről mi is úgy gondolkozzunk, hogy Jézus beszélt róla, és nem máshogy. Nehogy, hogy mi ki gondolnánk. Nos, ezt szerettem volna itt az elején hangsúlyozni, és tovább lépnék, hogy mit is tanított akkor a Szentlélekről. Először is, testvérek, alapigénkből, János evangélium 15. rész 26. vers, kitűnik, hogy a Szentlélek az atyánál van, ezt mondja Jézus, mert mondja, én küldöm nektek az atyától. Tehát a lélek az atyánál van. Az előző részben, a 14. részben, a ottani 26. versben meg azt olvassuk, hogy az atya küldi a lelket Jézus nevében. Ezek a kifejezések, testvérek, hogy a lélek az atyánál van, meg Jézus nevében küldi az atya, ezek arra utalnak, hogy ez a 3 személy mélységesen összetartozik. ahogy szoktuk mondani, istenségükben egyek. A Szentlélek egy az Atya Istennel és a Fiú Istennel is. Ő is isteni személy. Az istensége mellett szól az is, hogy alapigénkben az Úr Jézus az igazság lelkének nevezte. Igazság lelke. Jézus azt mondta magáról, én vagyok az igazság. Jézus Krisztus pedig Isten. Akkor az ő lelke, az igazság lelke is Isten. De Jézus másképp is nevezte egyébként az Isten lelkét, nevezte Isten lelkének, Isten lelke, ami arra utal, hogy a lélek Isten. Ezt kifejezetten mondta is, Isten lélek. Azonosította, János Evangélium 4. rész 24. verse. Nevezte Szent léleknek. Ki a Szent? Isten a Szent. Ha lélek is bírja ugyanazt a jelzőt, hogy Szent lélek, akkor azt jelenti, ő is Isten. És mi a helyzet azzal a névvel, amit még megint alapigényben olvasunk, ahol Jézus nem csak igazság lelkének, hanem vigasztalónak, pártfogónak is nevezi az Isten lelkét. Nos, ezzel meg az a helyzet, hogy János evangélista az első levelében, az első János 2. rész 1. versében pártfogónak nevezi magát Jézust. Van pártfogónk, szószólónk az atyánál, és ugyanazzal a névvel illeti Jézust, mint amivel Jézus illette a Szent lelket. Tehát csodálatosan kristályosodik előttünk, ha összevetjük Jézusnak a szavait, az apostolnak későbbi szavával is, hogy a Szentlélek ugyanolyan isteni személy, mint Jézus, meg az Atya Isten is. Nagyon érdekes egyébként az is, amit Jézus megint máshol a 14. részben olvassuk János evangéliumába, ígér a tanítványainak, azt ígéri ugyanis nekik, hogy kérem majd az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Már eleve kérdezzük, hogy ki az, aki mindörökké a tanítványokkal tud maradni. Mindörökké. Az az örökké való lélek tulajdonképpen. Az örökké valóság egyedül Istennek a tulajdonsága. Övé a halhatatlanság, övé az örökké valóság. Ha a lélek örökké a tanítványokkal tud maradni, azt jelenti, hogy ő örökké való, ő isteni személy. Már ez is. De nagyon érdekes, hogy azt is mondja Jézus, hogy ő a más vigasztaló. És itt tudnotok kell, hogy a más szót, azt a görögbe, hogy valami más, mint az egyik, azt azzal fejezik, két szóval lehet kifejezni. Az egyik az úgy van, hogy allosz, a másik meg úgy, hogy heterosz. Az allosz az azt jelenti, hogy ugyanabból a fajtából egy másik, a heterosz meg azt jelenti, hogy egy másik fajtából egy másik. És Jézus itt az alloszt használja. A más vigasztaló az ugyanabból a fajtából való, mint én. Most úgy mondom, ugyanabból az isteni fajtából, bocsánat, így gondoljuk. Ugyanolyan Isten, mint én, csak egy másik. Hát azt hiszem, testvérek, hogy eléggé egyértelmű, hogy a Szentlélek istenségéről tanított az Úr Jézus. Ugyanakkor végig is különbséget tett az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyei között. Nem csak azt mondta, hogy a Szentlélek is Isten, ugyanúgy, mint én meg az Atya, hanem azért mégis más, mint én meg más, mint az Atya. Itt megint nagyon oda kell figyelnünk Jézus szavaira, hogy megértsük ezt, mert úgy fogalmazott, hogy hogy fogalmaz itt alapigényben? A lélek, aki az Atyától származik. Származik, ezt mondja Jézus. Származik. Ekporeuomai, azt jelenti a görög szó, kimenni, kijönni. Az atyától jön ki, az atyától megy ki. Nem véletlenül használt Jézus soha egyetlen kifejezése. Nem jutott eszébe jobb kifejezés, nem az igazságot mondta. És most itt visszaemlékeztetlek titeket arról, hogy Jézus Krisztus kapcsán szóltunk arról a titokról, hogy ő az az isteni személy, aki minden időknek előtte született. Született, ezt a szót olvassuk a Szentlélekben. Született az atyától. Született az atyától. Ez az, ami őt megkülönbözteti az atyától is, mert az atya az, aki őt szülte, nem az atya és a lélek, az atya szülte magából Jézust. A fiúnak a megkülönböztető jele az, hogy egyedül ő született, az atya nem született, a Szentlélek se született, csak Jézusra jellemző, hogy ő született. És a Szentlélek sajátossága pedig, hogy származik, mégpedig az atyától és a fiútól származik. Egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy mindegyik személy isteni lényeggel bír, mindegyik Isten, de külön személyek. Istenségükben egyek, személyükben hármak. Egy Isten van, de azon belül három személy létezik, és ahogy talán Tertullianus mondta, az egyház atya, nem gondolhatok úgy az egyikre, vagy az egyre, bocsánat, az egyre, hogy a három fénye azonnal körül ne ragyogjon. És nem gondolhatok úgy a háromra, hogy azonnal vissza ne térnék gondolatban az egyre. Tehát olyan elválaszthatatlan egymástól ez a hármas egység. Így is mondjuk, ilyen szép magyar kifejezés, hármas egység, trinitás. Annyira gyönyörű dolog, testvérek, hogy Jézus így össze is kapcsolta, miközben Szentlélek isteni lényegét megmutatta, és mégis különálló személyiségére is rámutatott, ugyanakkor megint összekapcsolta a keresztelési parancsba. Mindig elmondjuk itt, hogy Jézus Krisztus szerezte a keresztség sákramentumát, hogyan? Kereszteljétek meg őket az atyának, fiúnak, Szentléleknek nevébe. Egymás mellé sorolja a három személyt, akik istenségükben egyek. Most testvérek, nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ezeket értsük, lássuk a Szentlélekről, mint ahogy még egy dolgot kell hangsúlyoznom, nem csak istenségét és személy voltát, hanem ezt a személy voltát még egyszer aláhúznám. Nem csak arról, hogy isteni személy, hanem személy. Ezt azért kell hangsúlyozni, testvérek, mert a Szentlélekről egy csomó ember azt hiszi, hogy az egy ilyen személytelen erő, ilyen energia. Ezt hiszik róla a zsidók is, ezt hiszik róla a Jehova tanúi, unitáriusok. Sokan hiszik ezt róla. Általában még reformátusok is vannak, akik azt hiszik, hogy Isten lelke az valami erő. A karizmatikus mozgalom még megerősítette ezt a dolgot, mert ők beszélnek rengeteget a Szentlélekről, csak mindig úgy beszélnek róla, hogy a Szentlélek az átfut rajtunk, mint valami energia, mint valami erő, melegség, érzés, és azt a benyomást keltik az emberekbe, hogy ez nem egy szeméről van szó, hanem egy ilyen hőhullámról, most így mondom. Hát nem, a Szentlélek nem hőhullám. A Szentlélek az személy, testvérek. És az, hogy személy, az is tanúsítja, hogy Jézus személyes névmásokkal beszélt róla, őt, de még inkább ezt erősíti, hogy a Szentlélekről, amiket mond, az mindegy személynek a cselekedete. Itt azt mondja Jézus róla alapigényben, hogy rólam tesz bizonyságot. Rólam tesz bizonyságot. Másodt azt mondja, vigasztal, tanít, eszetekbe juttat, meghal és szól, megfeddi a világot, kézen fog és vezet titeket az igazságra. Tehát egy intelligens személyiségként jelenik meg. Nos, mit tanított Jézus a Szentlélek személyéről? Vegyük még egyszer Újhegyre. Az, hogy Isten, Istennek az egyik személye, Istennek az egyik személye. Személyes valóság. Akik ezt nem hajlandók Jézusnak elfogadni, testvérek, a Szentlélekről, már pedig ő eléggé jól ismerte a Szent Lelket öröktől kezdve mindörökké, és földi élete során is ott volt vele mély közösségben, aki nem hisz Jézusnak, és azt továbbra is azt mondja, hogy a Szentlélek nem személy, hanem erő, meg nem tudom micsoda, az kiírta magát a kereszténységből. A kereszténység az ez. Ez a hitünk. Aki nem ezt vallja, az nem keresztjén. Az valami más. Egy másik vallás. Én arra biztatlak benneteket, hogy higgyetek velem együtt, higgyetek Jézusnak. És fogadjuk el, hogy amit a Szentlélekről ő mond, az úgy van. Ne légy hitetlen, hanem hívő. És ha hiszel egyébként Jézusnak velem együtt, ha hiszünk Jézusnak, akkor a Szent Lelket imádni fogjuk. Úgy teszünk, hogy itt az énekelt énekünkbe mondjuk. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged. Csodálatosak az énekeink egyébként, ha van rá időtök, vagy kedvetek, a 241. énektől a talán 246-ig nézzétek meg az énekeket. Lássátok, hogy mi van az énekes könyvünkben. Mik, hogy fogalmazták meg a mi atyáink ezeket a dolgokat. Nagyon tanúságosak, és teljesen tiszták, biblikus dolgok ezek. Imádjuk őt, testvérek. Imádjuk az Isten lelkét. Nem mondjuk, mi csak az atyát imádjuk, nem mondjuk, csak Jézust imádjuk, imádjuk a Szentlélek Istent is. Együtt az atyával és a fiúval. És ez az imádat, ebben benne van a tisztelet, benne van a félelem, benne van a szeretete. Ő is ott kell, hogy legyen a mi hitünknek a centrumában. Együtt a fiúval, együtt az atyával. Ám, így a harmadik ponthoz kanyarodunk, hogy egy picit még világosabban értsük a dolgokat, megvizsgáljuk, hogy mit tanított Jézus a Szentléleknek a munkájáról. Hát Jézus a Szentlélek munkájáról rendkívül részletesen tanított, úgyhogy hát ezekbe a tanításaiban most időhiánya miatt nem tudunk bemenni, mert hogyha elkezdeném, akkor megint lenne egy sorozat belőle. Inkább maradunk annál, amit alapigényben olvasunk itt. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a Szentlélek munkája, hogy ő tesz majd én rólam bizonyságot. Rólam tesz bizonyságot. Én rólam tesz bizonyságot, mondja Jézus. Jézus megmondta róla, hogy ezt fogja tenni, és a Szentlélek ezt is tette, és teszi is, de ezt tenni fogja a világ végéig. Jézusról tesz bizonyságot. Pünköstkor, amikor eljött, és betöltötte a tanítványok szívét, azt munkálta ki bennük, hogy ők is meglássák Jézusnak a tulajdonképpeni dicsőségét, magasztosságát, méltóságát, nagyságát. Bizonyságot tett nekik Jézusról, hogy kicsoda Jézus, milyen hatalmas, olyan hatalmas, hogy nincs is nálánál nagyobb személyiség a mindenségbe. Páratlan személyiség. Az a Jézus, aki ott járt velük, egy darabig úgy tűnt nekik, hogy hát csak egy kicsit tér el tőlük. De pünköstkor megértették, hogy nem kicsit tér el tőlük, hanem nagyon eltér tőlük. Jézus egészen más. Más kategória, mint ők. Jézus az, akit megfeszítetni láttak a kereszten, de aztán látták feltámadottan, utána meg a szemük előtt emelkedett föl, és egy felhő takarta el a szemük elől, amikor mennybe ment. De még mindig nem értették teljesen a dolgokat, amíg el nem jött az Isten lelke hozzájuk, és meg nem értette velük, hogy Jézus ennek a világnak az egyetlen megváltója, és az egyetlen ura. És valóban néki adatot minden hatalom menjen és földön. És miután ezt először a tanítványok a szívükben megértették, a lélek munkája nyomán, aki bizonyságot tett nekik Jézus dicsőségéről, ezután kiállt ez a sokaság elé, kiálltak a sokaság elé a tanítványok, Péterrel az élen, és kiről beszélnek? Jézusról beszélnek. És hirdetik a zsidóknak, akik ott vannak a zarándok ünnepen, hogy eljött a Messiás, a Krisztus, aki meghal, de föltámasztott őt az Isten, bizonyságot tett róla, és higgyetek ő benne. És a lélek munkálkodik általuk is, fölmagasztalja Jézust a maga dicsőségében a sokaság előtt, közben, csak mellékesen mondom, dolgozik az emberek szívébe is, akik hallgatják ezeket a dolgokat, és megtér 3000 ember. És elindul az első keresztény gyülekezet Jeruzsálembe. De miért? Mert a Szentlélek Jézusról tett bizonyságot a tanítványok szívében is, az ő dicsőségét mutatta meg nekik, és utána általuk is a Jézus dicsőségét mutatta meg a sokaságnak. Hogy lássák és értsék, hogy az, akit ott keresztre feszítettek, az nem egy gonosztevő, az nem egy vallási őrült, az nem tudom én kicsoda, nem egy nagy filozófus vagy tanító, hanem az az Istennek a földi mása, megjelenése, aki megváltott minket, és visszatért oda, onnan idejött közénk. Izrael istene, Ábrahám, Jákob és Izsák istene. Imádják őt, és kövessék őt, bízzanak benne. Hát testvérek, a Szentlélek ebben a pünkösd után kezdődő korszakban vagy Jézus mennybe menetelével kezdődő korszakban és a Jézus visszatérésével végződő korszakban, ebben az átmenet időben, amiben mi is most élünk, a Szentlélek Jézusról tesz bizonyságot. És ebben megint azt mondom, fölhasznál engem is, én is csak az ő eszköze vagyok, meg titeket is föl akar használni. Föl akar használni, hogy tegyünk bizonyságot Jézusról, és nem mi teszünk bizonyságot ilyenkor Jézusról, hanem a lélek tesz bizonyságot őről, általunk. Ugyanúgy, mint pünköstkor, a lélek a tanítványok által tett bizonyságot. Eszközei vagyunk mi is a Szentléleknek, ha Jézusról tanúskodunk a családba, a gyülekezetbe, ott, ahol éppen kell lennünk, a munkahelyünkön, vagy bárhol, iskolába, kollégiumba, mindegy. A lélek ebben akar használni, testvérem, téged is, meg engem is. Tegyünk bizonyságot Jézusról. Mondjuk el, hogy kicsoda ő. Engedjük, hogy a lélek általunk mondja el másoknak, és dicsőítse meg őt mások előtt, hogy mások megismerhessék őt, és egyáltalán valami lehetőségük nyíljon arra, hogy higgyenek benne, és üdvözüljenek. Tegnap jött hozzánk az egyik kedves barátunk, és mondta, jöttem a vonaton, és hát ott ült mellettem egy fiatalember, és darabig némán ücsörögtünk, de gondoltam, hogy szóba legyedek vele, hátha hajlandó beszélni. És hát az illető hajlandó volt. És mondja ez a kedves barátom, hogy és tudtam neki bizonyságot tenni. Beszéltem neki Jézusról, és cseréltünk címet, elérhetőséget, hátha. Értitek? Tehát a Szentlélek fölhasznál minket, hogy mások előtt megdicsőítse Jézust. És mondja ez a fiatal ember, hogy hát ő neki ez az egész kimaradt az életéből, ugye? Hát nagyon sok embernek kimarad az életéből, mert miért marad ki? Mert nem hallanak tőlünk, vagy éppen másoktól. Mert sokszor a papok is fölmennek a szószékre, meg nem tudom, kiállnak országvilág elé, és beszélnek mindenféliről, csak arról nem, akiről a Szentlélek akarna rajtuk keresztül beszélni. Lehet azért, mert ők maguk nem is látják a szívükbe Jézusnak a dicsőségét. Mert ott kéne velük is elkezdeni a Szentléleknek, hogy a saját szívük előtt dicsőíti meg az Isten fiát, a Krisztust. És megmutatja nekik is, hogy te, hát neked van egy megváltó, te, palástos ember, vagy nem tudom, mit viselsz. Hát neked is van egy megváltód, az a názáreti Jézus, az a te megváltód, és az Úr, nem csak a dogmatika könyvek, meg a Biblia beszélről, ő a te valóban megváltó urad, és imádjad őt, és kövessed őt, és mivel ezt még nem végezte el, vagy ellenálltak a lélekeme munkájának, ezért ezek az emberek nem is róla beszélnek, és az emberek itt vannak Magyarországon, és halvány lila gőzük nincs arról, hogy kicsoda Jézus. Hiába hallgatnak meg Isten tiszteleteket innen, onnan, amonnan, mert pont azzal nem találkoznak, akivel találkozniuk kellene. Ha találkoznak Jézus nevével, mert találkoznak egyébként, akkor is nem kapnak róla egy igazi képet, csak úgy megemlítik, úgy futólag. Hát Jézus persze, mondani kell a nevét esetleg, legalább imádságba, vagy annak a végén, mert mégis hát keresztjének, vagy keresztények volnánk, de hát fontosabb, hogy stadionunk legyen, meg szállodánk, meg nem tudom micsoda, meg magasztaljuk Puskás öcsit. Ez a mi küldetésünk, nem? Hát nem ez. A Szentlélek pont nem erre akar használni, testvérek, hanem arra, hogy az Úr Jézust fölmagasztalja. Előttünk, és utána majd általunk is. És igazán tanítson róla az embereknek, hogy lássák, bízzanak benne, higgyenek. Hát ez a Szentléleknek, testvérek, egy óriási munkája. Jézusról tesz bizonyságot. Mennyi mindent mondott még Jézus, szinte kell magamat fékezni, hogy nehogy beleszaladjak ebbe a dologba. Csak utalok rá, hogy Jézussal kapcsolatban miket mondott még. Azt mondja Jézus, hogy engem dicsőít majd. Ez egy kicsit hasonlít ehhez, hogy rólam tesz bizonyságot. Engem dicsőít majd a lélek. Engem emel föl. És azt is mondta Jézussal kapcsolatban, azt fogja tenni, hogy eszetekbe juttatja, amit én mondtam nektek. Ez is egy olyan szép, hogy ő lesz az, aki eszetekbe juttatja, amit én tanítottam nektek. És a tanítványoknál ez is látszik is az evangéliumi leírásokból, hogy és a tanítványoknak egyszer csak eszükbe jutott, hogy Jézus mit tanított. Ó, hát erről beszélt Jézusunk. A Szentlélek juttatta eszükbe. És így van, testvérek, hogy a Szentlélek azóta is, értitek, ha meg fölragyog előttetek a Krisztus, mint megváltótok, uratok, valahányszor fölragyog, Az nem az elme szüleményünk, vagy nem is tudom, hogy saját magunknak köszönhető ilyen vallási attrakció, hogy most fölragyogtattuk magunknak a Krisztust. Nem, hanem ő a Szentlélek ragyogtatja fel dicsőségébe előttünk Krisztust. A maga páratlanságába, kiválóságába, egyedülállóságába, mérhetetlen jelentőségébe. És amikor eszünkbe jut valami, amit Jézus mondott, akkor nem azért van, mert milyen jó kis emlékező tehetségünk van nekünk, hogy így eszünkbe jutott valami, de jó, hogy ezt mondta, hanem az a Szentlélek, aki eszünkbe juttatja, hogy mit is mondott Jézus. Ott vagyunk egy kórházban, kivizsgálás, betegágy, ott vagyunk a munkahelyünkön, megyünk az utcán, a villamoson utazunk, vagy nem tudom, eszünkbe jut valami, amire pont akkor ott szükségünk van. Jézus ezt mondta. És akkor olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy ez a Szentléleknek a hangja. A Szentléleknek a munkája. Eszünkbe juttatta Krisztus beszédét, ami megváltónak, áldott Urunknak a szavai. Hát olyan csodálatos ez, amit Jézus itt mond, ide térek vissza alapigénkhez, hogy Jézus mondja, rólam tesz bizonyságot, és itt megértjük azt, hogy őt állítja a Szentlélek a hitünknek, az életünknek, a szívünknek, a gyülekezetünknek, a családunknak a centrumába. Őt állítja oda, testvérek. Nem mi állítjuk oda, értitek? Nem, hogy fölemeljük nektek az ostját, és akkor mi majd a középre állítottuk Jézust. Nem. Nem a papok állítják középre Jézust, pláne ilyen formába, hanem a Szentlélek teszi az íge által a középpontba Jézust. Nem anyagi formába, hanem az íge formájába állítja a középpontba Jézust. Hogy lássuk, hogy bízzunk benne. És itt egy kicsit úgy rácsodálkozhatunk még arra, hogy zárójelbe, még ehhez a harmadik ponthoz, hogy a Szentlélek ezek szerint Isten, személy, és nem magát dicsőíti. Hát megtehetné ezt is, de nem teszi. Mert ahogy engedelmeskedett az atya a fiúnak, illetve az atyának a fiú, ezt mondta Jézus, hogy ő mindenbe aláveti magát az atyának, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, ugyanúgy engedelmeskedik a lélek a fiúnak és az atyának. Nem azért, mert itt valami alá-fölé rendeltségi viszony van közöttük, hanem mert ez így van. Hogy az atya az első, akitől születik a fiú, és aki engedelmeskedik az atyának mindenben. És az atyától és a fiútól származik a lélek, aki engedelmeskedik mindenbe az atyának és a fiúnak. És ha az atyának és a fiúnak az az akarat, hogy a lélek ne önmagát állítsa középpontba, mint a pünkösdistáknál, meg a karizmatikus gyülekezetekben van, hogy állandóan csak a lélekről van szó. Nem. A lélek engedelmeskedik a feljebb valóinak, és Jézust állítja a középpontba. Azt a Jézust, akit az atya is a középpontba állított. Értitek? Ezért hát csodálatos dolog, hogy imádjuk mi a Szent Háromság egy örök igaz Istent, de ugyanakkor a személyek közül mi éppen az atyának meg a Szentléleknek köszönhetően mégis Jézusra koncentrálunk, a szívünknek, a hitünknek, a szeretetünknek, az imádatunknak a centrumába mégiscsak a megváltónk áll, aki vár bennünket a mennybe, a dicsőségbe, és aki majd vissza fog jönni, értünk. Nos, befejezem azzal, hogy a mai istentiszteletünkön az Úr Jézusunknak a Szentlélekről szóló tanítására vetettünk egy rövidke pillantást, alapigény tükrében. Most már tudunk válaszolni arra, hogy hitelesen beszélt Jézus a Szentlélekről? Csak ő beszélhet róla hitelesen. Hiszen vele egy öröktől fogva és a földi szolgálata során is lélek vezette végig. Hihetjük, hogy a Szentlélek Isten, de külön isteni személy az egy Istenen belül, egy az atyával és a fiúval, így Istenként imádandó. És megérthettük, hogy munkássága az Úr Jézus Krisztus központba állításába, megdicsőítésébe, az evangélium hirdetésébe összpontosul. Velünk ismerteti, velünk szeretteti, velünk imádtatja meg az Úr Jézus Krisztust. Engedjetek az ő munkájának. Engedjetek az ő munkájának. A legutolsó gondolatot engedjétek még megtudnélik, amikor Jézus beszél az atyáról, beszél önmagáról, és beszél a Szentlélekről, azzal kezdtük, hogy a Szent Háromság egy Istenről beszél. Amikor róla beszél, testvérek, akkor nem egy mellékes dologról beszél. Tehát Jézusnak ezeket a tanításait ne úgy vegyétek, hogy ó, hát ezek ilyen kis ínyenceknek való, ilyen kis, nem tudom, kis teológiai, nem tudom micsodák. Nem, testvérek. Ez létfontosságú. Az emberek ma is, tegnap is és holnap is ez lesz, keresik az élő igaz Istent. Még akkor is, ha nem tudják, hogy őt keresik. Mert úgy vagyunk megteremtve, hogy nem bírunk nélküle lenni. Azt valahogy próbáljuk megtalálni, kitapogatni őt, hogy mondja Pál apostol a aténi beszédébe. Kitapogatni az Istent. Erre jön Jézus, és azt mondja, a legfontosabb, akit nektek ismerni kell. Akitől vagytok ti, akitől az egész világ van, aki gondviselője ennek a világnak, aki irányítja a történelmet, benne népek sorsát, az a valaki ilyen, akit mindenhol kerestek, de sehol nem találtok. Hiába tapogattok magatok körül, vagy magatokba is keresgélhetitek, nem fogjátok megtalálni, mert túl van a teremtett világon, ő Szent Isten. Íme ilyen az igaz Isten, akiben hinnetek el, és aki által boldog lesz az életetek, és békességetek lesz, és örök életetek is lesz. Értitek? Jézus, amikor a Szent Háromság személyeiről beszél, illetve az egy Istenről beszél, akkor a legfontosabb dologról beszél, a legegzisztenciálisabb dologról beszél, ami minket kell, hogy érdekeljen, és érdekel is. Fontos, hogy igaz információink legyenek erről az Istenről, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő, mert onnan tudunk, ő a kályha, akitől el kell majd indulnunk. Mindent rajta keresztül ismerünk meg. Mindent. Magunkat is, a világot, mindent. De azt tudnunk kell, hogy kicsoda ő. És itt van Jézus, aki által megismerhetjük. Legyen áldott érte a neve. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy tanítasz minket. Tanítottál a földi életed során is, de olyan csodálatos ez, hogy megírattad nékünk a tanításaidat az apostolok által, és most mi olvashatjuk, belemélyülhetünk, és hallhatunk szinte téged szólni. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket a te istenségedről, az Atya és a Lélek istenségéről is, és rávilágítottál arra, hogy valami titokzatos és számunkra fölérhetetlen módon e három személy mégis egy, istenségét tekintve. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy az élő igaz Isten, aki teremtette ezt a világot, aki gondját viseli, aki irányítja, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Jézus Krisztus Atya, ő ilyen. Köszönjük, hogy tőle tudhatjuk, hogy ilyen, amilyennek halljuk tőled. Áldunk azért, mert igaz Isten ismeretre el akarsz minket vezetni, és meg akarod velünk találtatni azt, akit keresünk mindenhol, mert tudjuk, hogy benne van az életünk megoldása, értelme, boldogsága, benne van az üdvösségünk, de nem találjuk sehol, se magunk körül, se irodalomban, se filozófiában, se tudományban, se pszichológiában. Köszönjük, hogy a Bibliába találjuk általad. És köszönjük, hogy most is leborulhatunk előtted, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, és imádhatunk téged. Köszönjük, hogy nálad van minden, amire szükségünk van, és kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy még jobban meg tudjunk ismerni. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítgattál minket, Jézusunk, tanítgass tovább. Világosítsd a mi elménket, hogy értsük ezeket a dolgokat, és add meg, hogy szívből hihessük mindazt, amit mondtál. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat. Kérünk téged a betegeinkért, műtét előtt állókért, szenvedő testvéreinkért. Vigasztald, bátorítsd, erősítsd őket és családtagjaikat is. Kérünk téged arra, hogy áld meg hazánk népét, add, hogy minél több ember lelkednek munkája nyomán hallhasson igazán rólad, Jézusunk. Megismerhessenek legalább valamilyen szinten, hogy hihessenek és kövessenek téged, és igazi keresztjének lehessenek, ne csak ilyen névleges keresztjének. Imádkozunk hazánk kormányáért, népünk vezetőiért, könyörülj meg rajtuk is, hogy az igazi Krisztust megismerjék, és rá tudjanak ők is mutatni, belőle tudjanak élni, és hozzá tudják irányítani az embereket maguk módján. Kérünk téged arra, hogy adj nekünk istenfélő vezetőket és irányítókat a társadalom minden részére. Nem érdemeljük ezt se, mint ahogy semmit nem érdemlünk, Urunk, de mégis kérünk, hogy könyörülj meg a mi nemzetünkön. Köszönjük néked, hogy eléd tárhattuk imádságunkat, és hiszük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Először is szomorú szívvel jelentem, hogy halottunk volt a gyülekezetben. Juhász György Mátyástól búcsúztunk. 74 esztendős korában szólított el közülünk teremtője, minnyájunk teremtője. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt szeretteinek. Temetése pénteken volt az újszegedi római katolikus temetőben, délelőtt 11 órakor. Hirdetem azt, hogy a jövő héten heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk. Külön kiemelem, hogy ma délután 16 órától házaspári kör lesz itt a templomban. Házaspárokat szeretettel hívjuk és várjuk. Illetve csütörtökön 27-én 18 órától presbiteri gyűlést tartunk. Erre hívjuk a kedves presbiter testvéreket. Amit még kiemelek, hogy jövő vasárnap urvacsoroztást tartunk a szokásos rendünk szerint. Úgy készüljetek tehát, hogy urvacsora vételre kerülhet sor, ha Isten éltet minket jövő vasárnapi Isten tiszteletünk keretében. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Most pedig befejezésül, válaszolva Istenünk igéjére, a 241. énekünket lapozzuk fel. 241. És énekeljük el mind a 4 versével, utána majd a himnuszunkat énekeljük. De a 241. énekünk így kezdődik, Szent vagy örökké, Atya Úr Isten. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok. Azt kérem a testvérektől, hogy továbbra is figyeljünk arra, hogy még mindig tart ez a nyavaja, ez a járvány, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket. Tehát a maszkot teljesen tegyük föl az orrunkra is, és a távolságtartás, és kérem a testvéreket, hogy ügyeljünk, amennyire csak lehetséges. Templomba is lehet beszélgetni, de jó távol, és inkább kint beszélgessünk, most olyan jó idő lett hirtelen. Áldás békességet kívánok még egyszer, és áldott vasárnapot!